Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Ingyenes tanszer és játékbörze lesz augusztus 19-én kedden 10 órától a 60-i Grassalkovics művelődési házban. A Nemzetközi Néptánc Fesztivál Sátoraljaújhelyen ma kezdődött el. Vármegyei értéktárdíjjal gazdagodott a Sárospataki Lóránfi Zsuzsanna hímző műhely. Elkezdődött a nyári diákmunka második turnusa Putnokon. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. A 60-i Karitatív Összefogás Egyesület augusztus 19-én kedden 10 órától a Városi Grassalkovics Művelődési Házban ingyenes tanszer és játékbörzét szervez a Régió 13 települése és a 60-iak számára azért, hogy sokaknak könnyebbé tegyék a tanév indítását. A részletekről Schmidné Vereb Julianna elnököt kérdezzük.
Tényleg nagyon várjuk már az alkalmat. Augusztus 19-ét, 10 órakor a Grassalkovics művelődési házban, hogy mindazt a sok-sok összegyűjtött tanszert, iskolatáskát, írószereket, füzeteket megmutassuk az érdeklődőknek, és hát majd lesz még rengeteg játék, mert szeptember 1-ével attól független, hogy kezdődik az iskola, és erre nagy szüksége van a családoknak, ezekre az eszközökre, de hát azért a gyerekeknek játszani is kell, és ezt is fogjuk óriási mennyiségben kínálni.
Kedreggel hány órakor indul ez el, és akkor már amit kínálni tudnak, ezek honnan jöttek össze, ezek a portékák, amik ott egyáltalán gazdára fognak találni?
Mindig el szoktam mondani egy-egy ilyen eseményünk kapcsán, hogy ez nem abból áll, hogy akkor mi az adott napon odaállunk. Ezt a táskabőrzét is 4 hónappal ezelőtt kezdtük szervezni. Minden évben, ugye május elején fölvesszük kapcsolatot az oktatási intézményekkel, kiküldjük ugye a felhívásunkat, a plakátokat, és próbálunk ugye minden csatornán eljutni a kedves szülőkhöz, hogy minél hamarabb tájékoztassuk őket erről a lehetőségről, illetve minden egyes olyan szervezetet, akit úgy gondolunk, hogy szívesen támogatna bennünket ebben az ügyben, akkor megkeresünk. És hát ez általában sikerrel jár, mint ahogy az elmúlt évek is bizonyítják, és bízom benne, hogy a jövő héten is így fogjuk zárni a napot, hogy az intézményekbe, ugye magán személyek felajánlásaként mennek a táskák, a füzetek, írószerek, illetve megkeresett bennünket a Tomi üzletlánc tulajdonosasszonya, és több mint 100 000 forint értékben ajánlott föl rengeteg eszközt az iskola kezdéshez, és ezek teljesen újak, és nagyon szépek, színesek, úgyhogy biztos, hogy nagyon fognak neki örülni a gyerekek.
2019 után ismét megrendezi a Nemzetközi Néptánc Fesztivált Sátoraljaújhely önkormányzata. A határon túli csoportok mellett bemutatkoznak a helyi néptáncosok is. Koncertek, táncházak és ünnepi felvonulás várja az érdeklődőket augusztus 17-e és 19-e között Zemplén fővárosában. Budainé Bodnár Edit szervezőt hallják.
Ugye maga a Nemzetközi Néptánc Fesztivál, ennek hatalmas hagyománya van, hiszen itt 30. évfordulóját ünneplik, de ha lényegében minden éven most megszervezésre került volna, akkor már nem a 30. jóval többet értünk volna meg. Azért a korai időszakban valóban azt mondhatjuk, hogy ez tényleg térségben, határon túl nagyon népszerű rendezvény, és az is még a mai napig is, úgyhogy nyilván ezt erre törekedtünk, hogy ezt a hagyományt, ezt megőrizzük, illetve ezt a népszerűséget. Akkoriban ugye nyilván a Néptánc Fesztivál volt, majdhogy nem azt mondhatom, hogy az egyetlen olyan nagy fesztivál rendezvény a városban, ami később az évek, évtizedek alatt azért nyilván bővültek a programok. Hát ha csak a többi vadételfőző versenyre gondolunk, vagy most az 5. éve megrendezésre kerülő Dériné Fesztiválra, tehát nyilván haladunk a korral, mert nyilván a programokkal is, és mindenképpen fontosnak tartottuk, és az utoljára 2019-ben került megrendezésre, és hát én úgy gondolom, hogy akkor is hatalmas sikert aratott a városban. Közben az előző években mindig felváltva működött, tehát egyik éven, az elmúlt év, 10 évben egyik éven néptáncfesztivál, utána összművészeti fesztivál, és 19-ben szerveztük ezt utoljára. Akkor egy picit már módosítottunk rajta, mert maga a néptánc csoportok bemutatkozása mellett az esti órákban már koncerteket is szerveztünk, és nem feltétlen csak néptáncos vonatkozású koncertsorozat volt, hanem már egy kicsit más műfajt. Azt érzékeltük, nagyon fontos nekünk a visszajelzés, és ugyanúgy nyilván a pozitív, mint a negatív is, hiszen én azt gondolom, hogy a negatív dolgokból is építkezünk, ha az jó szándékból jön, azért hozzá kell tenni, és ezt mindig megfogadjuk, mivel tényleg nagyon sokan megkerestek utána, hogy ez nagyon jó ötlet volt, hogy x órán keresztül a néptáncos bemutatkozás, utána pedig a koncertek, úgyhogy ezt a gondolatmenetet vittük itt most tovább. Most nagyon örülünk neki, hogy újult erővel nekikezdtettünk, mind a mellett, hogy tavaly már volt ennek egy kis előfolyosója, hiszen az összművészeti fesztivál mellett 2 napos mini fesztivál volt bevezetőként. Idén 5 országból érkeznek néptánccsoportok, mellette ugye a hazaiak, mégpedig Görögország, Lengyelország, Olaszország, Bosznia-Hercegovina, illetve Törökország, és ugye a hazai csoportok a Hegyalja Népi Együttes, a Csicsergő néptánccsoport, a Bokrét Alapfokú Művészeti Csoport iskola csoportjai, illetve Sárospatakról a Bodrog Néptánc Együttes fog érkezni, bemutatkozni, és hát ki húzná a talpalá valót, mint a Bürkös zenekar, ugye Nagykállóból már megszokott zenekar, akik itt részt vesznek.
Vármegyei értéktár díjjal gazdagodott a sárospataki Lóránffy Zsuzsanna hímzőműhely. A főként úri hímzést alkalmazó hagyományőrző csoport hímzési technikáját a református egyházi gyűjtemény anyagának köszönheti, melyet azóta is folyamatosan őriznek a csoport tagjai. Koscsó Istvánnét, a csoport vezetőjét hallják.
A hímző műhely, mint díszítő művészeti szakkör alakult meg 1974-ben, tehát tavaly ünnepeltük az 50 éves jubileumunkat, és akkor még 60 tagot számlált, és a népi hímzésekkel foglalkoztak. Az egész ország területén megtalálható népi hímzések feldolgozásával Kerülő Jánosné Ilonka néni volt a vezetője akkor a szakkörnek. Én egy nehéz korszak után kerültem be a szakkörbe, mint szakköri tag, és tapasztaltam meg azt, hogy ott milyen igényes munka folyik. Mert már abban az időben is zsűriztették a munkáikat, és vitték kiállításokra, és kaptak díjat, megyei díjakat, és országos díjakat is. Úgyhogy nekem nagyon nagy szerencsém van, hogy ide kerülhettem, és amikor én elvégeztem a 2000-es évek elején a játszóházvezetői tanfolyamot, meg a kézigépi hímző szakoktatást, akkor utána vettem át a műhelyt, és 2009-ben vettük fel a Lóránffy Zsuzsanna hímző műhely nevet. Mégpedig azért, mert abban az időben kezdtek a különböző helységek, városok az értéktárak felállításával foglalkozni, és a helyi értékek felkutatásával. És hát általában ezek a hímzések, meg a kézműves dolgoknak a feltárásával indult, és itt Sárospatakon a mézes kalácsozás, illetve a kerámia volt az, ami a népi mesterségek körében ez még megtalálható volt akkor. Viszont hímzés kategóriában nem volt semmilyen népi hímzés, mert a város nagyon hamar polgárosodott, és itt már csak polgárosodott hímzések maradtak fenn. Mi ezért úgy döntöttünk, hogy mivel a Református Kollégium múzeumában nagyon sok, több száz régi 16., 17., 18. századi úrasztali terítőt őriznek, és az úri hímzés a legrégebbi magyar hímzések közé tartozik, ezért úgy gondoltuk, hogy az úri hímzés hagyományát fogjuk folytatni. Ez olyan 2004 környékén kezdődött, akkor még nem én voltam a szakkörvezető, de már átjártunk tájára a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületébe, ahol Schneider Imréné, Éva néni már megkezdte ennek az anyagnak a felkutatását, feldolgozását és az öltés technikának a megismerését, és onnantól kezdve mi is ezt tűztük ki célul, hogy ezt a hímzést fogjuk folytatni.
Elkezdődött a nyári diákmunka második turnusa Putnokon. A tapasztalatokról Tamás Barnabást, a várospolgármesterét kérdeztük.
Hál' Istennek sikerült megint egyeztetnünk és pénzt szereznünk arra, így a hivatalnak is, tehát a városnak is van ebbe pénze, mert csak a bért fizetik, azt kapjuk államilag, a minden járulékot nekünk kell fedezni. Viszont elég sok gyerek el tudott jönni, és vállalt munkát. Örülök neki, mert vannak visszajárók. Van olyan, aki már most harmadszor jött diák munkára. Ezek az emberek úgy érzem, hogy megszokták a munkát, ezt a diák munkát, és szeretik csinálni, tehát nem csak pihenni akarnak, hanem valamit dolgozni is. Nem beszélek arról, hogy azért az itt keresett kis pénz az jó nekik zseppénznek, valamint a szülőknek is besegít, hiszen a tovább tanulásnál lehet költeni ebből a pénzből. Itt az a mentoroktól halva, tehát mindig megvan, van, aki már kéri, hogy hova menne, mert tavaly is ott volt, és oda szeretne visszamenni, de jól teljesítenek, tehát elvégzik azt a munkát, amit el kell. Mindig a felkészítéskor elmondjuk nekik, hogy itt nem megszakadni kell ebben a munkában, hanem becsülettel elvégezni azt, amit a mentorok rájuk bíznak.
Most pedig Kolozsi Ádámot, a polgármesteri kabinet vezetőt hallják.
A visszajelzések alapján, ahogy egyeztettünk az intézményvezetőkkel, illetve a helyi munkahelyi vezetőkkel, mindenki azt mondta szerencsére, hogy nagyon pozitívak voltak a tapasztalatok, egy nagyon összetartó, tényleg a munkájukat nagyon jól elvégző diákokból állt össze a július hónapban dolgozó diákoknak a sora, és hát megtörtént az augusztus hónapban dolgozó diákok eligazítása, ma van az első munkanapjuk, és hát reméljük ugyanilyen jó csoport fog kialakulni, mint az előző hónapban.
Végül Csipke Józsefet, a Putnoki Városgondnokság vezetőjét hallják.
Szeretnék az első csoportról beszélni egy-két gondolatot. Nagyon szépen dolgoztak, le a kalappal előttük, nem gondoltam, hogy ilyen szorgalmasak lesznek. Második csoportnál most 27-en vagyunk, kevesebben, mint az első csoportban. Most tulajdonképpen most ismerkedünk meg a tulajdonságukkal, a munkához való hozzáállásukat. Szerettük szondázni, hogy jó, nem jó, de úgy gondolom, hogy nem lesz probléma a későbbiek folyamán.
Regionális híreink végén az időjárásról. Hétfőn gomoly felhős napos időre számíthatunk, a szétterülő gomoly felhők elsősorban az ország középső harmadán olykor hosszabb időre is eltakarhatják a napot. Csapadék nem várható, az északi északkeleti szelet élénk északkeleten keleten helyenként erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet hétfőn 25 és 30 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. augusztus 17-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Műsorunkban a Zarándok Akadémiáról és annak negyedik műhely találkozójáról lesz szó. Vendégeink Bódis Gábor, a Zarándok Akadémia társalapítója, valamint Domjánné dr. Nizsalovszky Rita, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem habilitált docense, a turizmus tanszék vezetője. Kérjük, tartsanak velünk! Műsorunk a 2025. március 12-i adásunk ismétlése. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A negyedik Zarándok Akadémiát február 13-a és 15-e között szervezték meg nemzeti kegyhelyünkön, Máriapócson. A rendezvény fővédnöke Hortobágyi Ciril bencés főapát volt. Témája pedig a hálózatosodás volt. A kezdeményezésről Bódis Gáborral, egyetemi oktatóval, a Hungary Next turizmus fejlesztő műhely vezetőjével, a Zarándok Akadémia társalapítójával beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek a témája a Zarándok Akadémia. Itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen a turizmus tanszék vezetőjével, dr. Nizsalovszky Ritával már többször beszélgettünk azokról az alkalmakról, amikor a Zarándok Akadémia egy ilyen szakmai műhely programot, hétvégét szervezett, tehát már a hallgatók hallottak erről, de mégis önnel, mint az egyik társalapítóval beszélgetünk most erről a kezdeményezésről. Mi tulajdonképpen ez a Zarándok Akadémia? Mikor, milyen célokkal hozták létre?
Ez a negyedik Zarándok Akadémia volt. Amikor kezdtük, az volt az elhatározásunk, hogy a turizmus szakmában dolgozó legjobb és legtapasztaltabb szakembereket hozzuk közel a szakrális helyeken működő látogatóközpontokat üzemeltető, látogatómenedzsmenttel foglalkozó, de sokszor kevesebb információval vagy szakmai tudással bíró szakembereket, nem lebecsülve az ő tudásukat, hiszen a helyi értékeket, az autentikus vallással kapcsolatos elmélyítő lehetőségeket és információkat ők sokkal jobban ismerik, mint a turisztikai szakemberek, de itt a tudást, a helybéli tudást és értékkészletet összekapcsoltuk a turisztikai látogatásmenedzsment legújabb gyakorlataival, és ez a programsorozat, ez a műhelymunka sorozat tulajdonképpen egy ilyen tudáscseréről, tudás átadásról szól minden évben.
A korábbi években hol voltak, illetve mindegyiknek volt egy-egy témája?
Igen, arra törekszünk, hogy mindegyik Zarándok Akadémia más és más helyszínen valósuljon meg. A legelső Péli Földszentkereszten volt, amelyik egy kisebb jelentőséggel vagy pozícióval bíró zarándokhely, de ez nem becsüli le a mi értelmezésünkben a Zarándok Akadémia helyszíneként. Itt arra törekedtünk, hogy Budapesttől nem messze hozzuk össze ezt a két területet, és beszélgessünk arról, hogy a zarándoklás és a zarándok fogadás jelensége mit takar. Tehát ez egy indító, ilyen kick-off találkozó volt. Aztán Mátra Verebély Szentkútra mentünk a következő évben, ahol kifejezetten azzal foglalkoztunk, hogy a zarándok fogadás kódexét határozzuk meg az ott résztvevő szakemberek segítségével. Tehát kidolgoztunk egy olyan alapvetést, hogy egy ideális zarándok fogadó hely milyen tulajdonságokkal jó, hogyha bír, miből áll az ideális zarándok fogadás. A zarándok szempontjából, a desztináció vagy kegyhely szempontjából, de ez bármilyen szakrális hely lehet. Ezután Pannonhalmán találkoztunk, ez tavaly volt, ahol az úton létet helyeztük fókuszba, és értelmeztük azt a zarándoklással nagyon összefüggő kettős utazást, ami egyfelől a turizmus, tehát elmegyünk egy helyről egy másikra, másfelől egy belső utazás, egy belső fejlődés, ezt a két helyzetet vagy viszonyrendszert értelmeztük. Itt is született egy csapatmunkával összeálló feladatsor, nyomán egy olyan eredmény, amit aztán együtt meg tudtunk beszélni. Itt a pannonhalmi apátságban lévő és az ahhoz kapcsolódó helyszíneket, mint egy terepgyakorlatot fogtuk föl, és megnéztük, hogy mi az, ami jól működik, mi az, amiből lehet tanulni. Általában Pannonhalma egyébként egy jó példa, ezért is gondoltuk, hogy ez a csoportos feldolgozás az úton létben Pannonhalma szempontjából egy jó választás lesz a szakembereknek is, meg azoknak is, akik később a így összeállt tudás alapján zarándoklatra indulnak. Mostani Zarándok Akadémia folytatva ezt a tematikus sorozatot az úton létről tovább lépett egy kicsit, és elkezdtünk a hálóról gondolkodni, a hálózatosodásról, hogy miért jó olyan turisztikai termékeket, olyan vallásturisztikai termékeket létrehozni, amelyek egymást kiegészítik, tehát nem helyettesítik. Így a bizonyos pontokon meglévő, már jól működő szolgáltatásokat össze lehet fűzni olyanokkal, ahol más értékek adottak, tehát ahol szálláshely van ott, az nagyon jó, de ezt össze lehet kötni egy tematikus úttal, és így tovább. Az a célunk egyébként, hogy az zarándoklást az akadémiai szempontból is tudjuk értelmezni a megfelelő módon, mint turisztikai alternatív fenntartható terméket, illetve az is, hogy a magyarországi vagy nemzetközi zarándok utak úgy kerüljenek be a turisztikai választékba, mint egy, aminek létjogosultsága és láthatósága van. Itt még van munka, de látjuk azt a zarándoklás felől is, hogy nem csak vallásosak indulnak zarándokolni, hanem olyanok is, akik keresnek valamit az életükben, és erre jó megoldást tudnak adni azok a szakrális helyek vagy útvonalak, amelyek Magyarországon is már jól elérhetőek. És kicsit unikális volt ez a mostani találkozó a hálózatosodásról szólva, hiszen itt bemutatkozott általunk is egy nemzetközi vallásturisztikai hálózat, amelynek a Zarándok Akadémia is, illetve az alapítói is tagok. Így egy kiteljesedettebb vagy nemzetközi környezetbe is ki tudjuk próbálni az Zarándok Akadémia módszertanát, és hát ugye még nem árultuk el, hogy egy nagyon különleges helyszínen voltunk, Mária Pócson, amelyik távol esik a fővárostól, számos küldőpiachoz egyébként közelebb esik, tehát a szlovák-lengyel zarándokok azért előszeretettel látogatják Mária Pócsot, de nekünk az a célunk, hogy az olyan kissé távolabb eső helyekről is szülessen meg információ, kerüljön bele a szakmai gondolkodásba is, mint például Mária Pócs, de van a jövőbeli térképünkön még számos olyan pont vagy helyszín, ami nem feltétlenül csak távol esik, de kellőképpen izgalmas is, és hát az a célunk, hogy a Zarándok Akadémiát, mint műhely találkozót, ennek a két területnek az érintettjeit ilyen jó műhely munka és aktív műhely munka keretén összehozzuk, mint ahogy Mátra Verebész-Szentkúton egyébként egy gúlát építettünk, szimbolizálva, vagy tetraéderszerűen megfogalmazva a zarándoklásban érintette kapcsolatrendszerét. Itt most egy hálót szőttünk különböző értékek, célcsoportok, stb. Kapcsán. Valójában ilyen kis színes bójákat mindenki összefűzött színes kötelekkel, és hát el is kötelezte magát szó szerint, de megkereste azokat a partnereket már ott, akivel ő a jövőben kapcsolatot tud majd létesíteni.
A zarándok, illetve a turista, vagy a zarándok út és egy nyaralás között önök miben fogalmazzák meg a különbséget?
Tulajdonképpen nem biztos, hogy van különbség, mert valahol mindenki zarándok, aki úton van. Van, aki azért utazik el, hogy pihenjen, van, aki feltöltődni akar, valaki látványosságokat keres, de mindegyik utazás, mindegyik turisztikai megoldás valahol arról szól, hogy a látogató magát is megismerje egy kiszakadott környezetben. És a saját magunk megismeréséhez egy nagyon jó adalék, vagy egy könnyítés az, hogy ezt szellemi, lelki, spirituális oldalról egy zarándoklás meg tudja támogatni. Tehát például, aki El Camino-ra megy, lehet, hogy ő nem is vallásos, de hosszú ideig akar gondolkodni a saját élethelyzetéről, valamit hátrahagy, valamit újrakezd, akár kapcsolati, munkahelyi, karrier problémák szoktak itt a dolgok mögött állni, és ma már nagyon nagy számban zarándokolnak azok, akiknek ez a Isten kapcsolatuk, vagy szakrális kapcsolatuk nem olyan erős, vagy egyáltalán nincs meg. De lehet, hogy éppen ott érinti meg valaki. Valakivel együtt zarándokol, együtt megy, megtalálja önmagán kívül a jó Istent is. Tehát ez egy nagyon érdekes összefonódás a hagyományos turista és a zarándok között. Nyilván a szolgáltatás rendszerében vannak különbségek, mert a turizmust hajlamosak vagyunk úgy fölfogni, hogy mindig a legtöbbet, legjobbat, a legtöbb szegmensnek, korosztálynak nyújtva autentikus élményekben gazdagítsa a látogatót. A zarándoklásban meg vannak olyan fázisok, amikor nem adunk semmit, hanem inkább csöndet, megnyugvást, vagy egy jó beszélgetést, vagy egy olyan képet, egy olyan helyzetet, ami megérinti a látogatót.
Egy-egy helynek van kisugárzása, egy-egy zarándok helynek van helyi üzenete, küldetése. Ezeket milyen módon lehet úgymond átadni a zarándokoknak?
Hát az a jó, hogy mi azért, akik turizmussal is foglalkozó szakemberek vagyunk, érezzük azt, hogy hogyan lehet egy látogatót, egy fogyasztót a mai módszerekkel megszólítani. És erre számos technika van, amit akár a szakrális helyek, vagy kegyhelyek kevésbé használnak, vagy talán nem is mernek használni, mert azt mondják, hogy ez túl világi, vagy erre nincsen erőforrásuk, kapacitásuk. De hogyha jó példákat tudunk behozni, és az Zarándok Akadémián mindig hozunk be magyar és külföldi jó példákat is, nemzetközi előadókat, akár videokonferenciában, akár üzenetet adnak át nekünk, akár tolmácsoljuk az ő elképzelésüket, vagy eljönnek személyesen is. Ez mindig megerősít bennünket abban, hogy vannak olyan jó technikák, ami nem feltétlenül pénz kérdése, hanem egyszerűen hozzáállás, meg a helyzetfelismerés, meg a lehetőségnek az észrevétele, hogy oké, van egy weblapunk, egy weboldalunk, de hát az nem ártana, hogyha könnyű lenne rajta navigálni, és akkor egy zarándok hely esetében, vagy útvonal esetében mik a jó megoldások. Ezeket egyébként a már említett zarándok kódexben igyekeztünk összefoglalni is.
kegyelmet ad. Szent az Úr, ő a bolcs, ő a nap, boldog ember, ki ösvényén halad. Szent az Úr, jó az Úr, ő a bajs, ő a nap, boldog ember, ki ösvényén halad.
Úgy gondolom, hogy egy zarándoklat során ugye nem csak az egyén meg az egyénnek az Istennel való kapcsolata a fontos, hanem valamilyen szinten egy közösségben van az ember.
Igen, ezt úgy szoktuk értelmezni, hogy van az ember, a látogató, ő van egy kapcsolatrendszer közepén, és van mellette vagy fölötte, attól függ, honnan nézzük, van egy szent, szakrális erőtér, nevezhetjük jó Istennek is, bár mi ugye azt szoktuk mondani, a Zarándok Akadémia ilyen szempontból nem kizárólagosan a keresztény hagyományokra, egy keresztény vallásból indul ki, és onnan veszi a jó gyakorlatokat, tehát ez egy nyitottabb tér, ezért fogalmazzunk úgy, hogy van egy szakrális vagy szent erőtér, amihez a látogató nyilván kapcsolódik. De itt van a közösség, amit említett, ez nagyon fontos, mert a közösség értékeket képes reprezentálni és átadni. Egyedül sokkal nehezebb megmutatni valamit, hogyha egy közösségben események vannak, akár gasztronómia, akár kulturális esemény, akár egy helynek a rendbetétele vagy gondozása, vagy a történetmesélésben többen veszünk részt, mint közösség, egy közösséghez csatlakozni, akár időlegesen is, sokkal inkább értelmezhetővé vagy átélhetővé teszi azt a történetet, vagy megeleveníti, amiért a látogató oda megy. És akkor van egy másik értelmezése, egy másik szöge is ennek a kapcsolatrendszernek, ez pedig a hely, mert ugye a hely sokszor adott, amit a közösség gondoz, vagy mutat be, vagy reprezentál, hogyha megjelenik máshol, és elviszi a helynek a hírét, de a hely, a közösség és a jóisten, vagy ez a szakrális meghatározó erő középpontjába lép be a látogató, és mindegyikkel viszonyrendszert épít ki. Tehát a helyről sem beszélhetünk önmagában, mint a látogatónak a legfontosabb érkezési pontja, hogyha a közösség által megfogalmazott történetek vagy események nem teszik azt teljessé és átélhetővé.
Személy szerint én nem szeretem azt a kifejezést, hogy profit vagy haszon, de egy-egy ilyen turisztikai hely célpontnak azért fontos az, hogy jól gazdálkodjon, hogy ön szerint a zarándok helyeknek is kell, hogy profitorientáltak legyenek? Tehát itt az anyagiakra gondolok elsősorban.
Hát valaki úgy tekint a turizmusra, mint profitteremtőre lehetőségre, és ez nem baj, mert tudjuk, hogy a turizmus egy gazdaságilag értelmezhető, nagyságrendű és súlyú GDP érték vagy részesedés, és ez mikroszinten is megvan. Tehát, hogyha a közösség meg akar élni hosszú távon, és a látogatókat befogadja, abból annak anyagi haszna lesz, és ez egyáltalán nem baj. A vallásturizmusban vagy zarándoklásban azért itt vannak más aspektusok is, mert vannak olyan helyzetek, most nem feltétlenül akarom azt a szót használni, hogy szolgáltatások, de vannak olyan helyzetek, amiért nem tudunk pénzt kérni, és nem is lehet beárazni, hogy kit mikor érint meg egy-egy helynek a szellemisége, mikor szólítja meg az embert, őt magát belülről valami. Tehát azt szoktuk mondani, hogy az zarándoklás vagy a vallásturizmusnak az egyik végterméke az maga az ember, akin valamilyen változás bekövetkezik. Az, hogy én magam hogyan változtam, az nyilván nem beárazható. De ha a szállást foglalok el valahol, étkezem, vezetett túrán veszek részt, kegyhely bemutatón veszek részt, valamilyen program van, ami rendelkezésre áll, akár gyerekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, busszal megyek oda, stb. Nyilván ezekért az ellentételezést ki kell fizetni, de vannak olyan pontok, akár egy zarándoklásban, akár egy szakrális ponton, ahol az a cél, hogy mindenképpen, ha lehet, a látogató térjen be oda, mondjuk egy nyitott kápolna, ahol felajánlhatunk azt, hogy ő adakozásra hozzájárulhat, de nem kérünk érte pénzt. Tehát nem minden oldalról fogjuk föl úgy a vallásturizmust, hogy az profitot termel, mert egész egyszerűen vannak olyan szintjei, ahol ez értelmezhetetlen. Ugyanakkor azt tudjuk, hogy a turizmusban, keresleti oldalon is milyen összegek állhatnak rendelkezésre, mert ugye el lehet repülni a Bahamákra is, és hogyha mi egy zarándok turisztikai programot nem áraznánk be, akkor azt az értéket se tudnánk kifejezni, ami azért nyilván az ott tartózkodással, a helyiek megélhetésével, stb. Hozzájárul.
Említette ezt a zarándok kódexet többször is, ez tulajdonképpen akkor a turisztikai szakembereknek szól?
Igen, és ez egy nagyon jó kérdés, hogy megszületett, mert amikor ezt összeállítottuk Mátra Verebély Szentkúton a résztvevőkkel együtt különböző tematikák és csapatokban dolgozva, akkor a sajtó sok esetben úgy értelmezte, hogy adtunk egy kódexet az zarándokoknak, hogy milyen csizmát, szandált, kabátot vegyenek föl, vagy milyen könyvvel induljanak el, vagy egyáltalán hova menjenek. Ez az zarándok kódex, ez nem az zarándokoknak szól elsősorban, de másodszorban ők fognak profitálni belőle, mert ez azt a megközelítést tartalmaz, hogy mitől lesz jó egy szakrális tér, hogyan lehet ott úgy látogatót fogadni, hogy adjunk is neki valamit turisztikai szolgáltatásokból, de engedjük el a kezét, tehát egyszerre figyeljünk oda rá, és egyszerre engedjük szabadságát átélve felfedezni nem csak a természetet, a kultúrát, a gasztronómiát, vagy akár milyen összefüggést említhetnék, hanem saját magát, és a jó Istennel való kapcsolatát.
Ön szerint fontos az, hogy egy-egy ilyen zarándok helyen a hitüket megélő emberek dolgozzanak, szolgáljanak?
Én szerintem igen, minden munkahelyen azért az jó, hogyha az ott munkavállalók hisznek abban, amit csinálnak. Egy zarándok hely, egy szakrális hely nyilván attól lesz sokkal inkább autentikus vagy egyedi, hogy látjuk, hogy az ott dolgozók ezt komolyan veszik, komolyan gondolják. Ettől függetlenül én nem írnám bele a munkaszerződésébe egy szakrális helyen dolgozónak, hogy ő minden nap templomba kell járnia. Tehát ez egy nagyon furcsa előírás lenne. De az biztos, hogy ha valaki a mai világban, ami azért egy fogyasztáscentrikus, sokszor túlfogyasztásra ösztönző világ, azt vállalja, hogy ő egy szent helyen fog dolgozni, és ott az emberek lelki életével is kapcsolatba kerül, segít nekik, akár azzal, hogy rámosolyog, vagy elad neki egy gyertyát, én azt hiszem, az már egy olyan elköteleződés, hogy ő azonosul azzal a hellyel.
Börtöneim cipelő szökevé, itt lakik bennem az árny és a fény. Lángja az égnek, fogja a jégnek, sártestű szívemben angyalok élnek. Törvényet sejtem a sejtjeimen, bármerre mennék, le nem vehetem. Minden nap kérdez, mondd, hol is tartasz, mire jutsz majd, mikor vége a dalnak? Én vagyok az, aki mondom, nem megyek, utólag mindig csak elébet térdelek. Tanulom nélküled élni nem lehet, őrizd a lépteimet. Hosszú az út, míg az égig elér, mégiscsak menni kell valamiért. Végig kell járnom hazugság nélkül, vinni a sorsom, míg egyszer elévül. Újra és nap-nap után, keresztül vágva ezer éjszakán. Hirdetni mégis, hinni, hogy vár bennünk a béke, csak megszülni fáj. De jöttödre ébredünk egy tiszta reggelen, gyönyörű ajkadon igazi dalterem. Te leszel végre itt minden a mindenen, te leszel lépteimen az Úr. Lakik bennem az árny és a fény. Ma is megkérdez, mondd, hol is tartasz, mire jutottál a végén egy dalnak, mondd, mire jutottál, haza találhatnál rémát.
A vallásturizmusról és a Zarándok Akadémiáról Bódis Gáborral, egyetemi oktatóval, a Hungary Next turizmusfejlesztő műhely vezetőjével, a Zarándok Akadémia társalapítójával beszélgetünk.
Ön mikor kezdett el zarándokolni?
Hát az jó régen volt, én tínédzser koromban kezdtem, és jó sokáig, éveken keresztül mentem végig a Varsó-Częstochowa zarándok útvonalon, Lengyelországban, egyrészt a közösség miatt is, akikkel együtt mentünk, másrészt jó volt minden évben kicsit hátrahagyni az iskolát, az egyéb elfoglaltságokat, máshol lenni, felfedezni azt, hogy mi az, ami évről évre változott, akár az emberek tekintetében, akár más szolgáltatás tekintetében, de mindenféleképpen egy lelki élményt és feltöltődést adott, mert elég kellőképpen hosszú volt, legalábbis ez azért eléggé személyfüggő, de nekem kellőképpen hosszú volt, hogy elfelejtsem azokat a napi dolgokat, amik foglalkoztattak, és rá tudjak hangolódni valami másra, és a közösséggel érkezzünk meg Częstochovába, a kegyhelyre, és hát ugye együtt imádkoztunk, énekeltünk, mentünk. A legjobb tanulási forma egyébként a mozgás. Úgy lehet jól tanulni, hogy az ember mozog, elmegy helyekre és tapasztal, és azért itt olyan dolgokat lehet kikapcsolni az ember mindennapi gondolkodásából, hogy már nem aggódik az, hogyha 4 napja ömlik az eső, és még mindig menni kell benne, mert tudja, hogy van egy célja, és nem biztos, hogy ő egyedül nem adná fel, de az, hogy ott van a közösség, és bátorítást kap, sok nemzet megy együtt, azért az behúzza őt ebbe a célegyenesbe.
Igen, ez a zarándoklás, amit ön is most említett, tulajdonképpen ez egy igazi gyalogos zarándoklás volt, de ma már egyre több olyan utazási iroda van, amelyek kifejezetten buszos vagy repülős zarándok utakat szerveznek, nyilván azoknak valamilyen szinten más jellegük van.
Igen, de abba a csapdába nem szeretnénk beleesni mi sem, hogy exakt módon definiálni akarjuk, hogy ki az a zarándok, vagy hogy ki az az ideális zarándok, mert akkor azt is mondhatnánk, hogy az nem zarándok, aki nem ment egyszer végig az El Caminón gyalog. De van, aki évente többször is szinte már idegesítő módon végigmegy rajta, és van, akinek az is zarándoklás, hogy évente egyszer elmegy egy olyan helyre, ahol leteheti a terheit. Lehet, hogy autóval megy oda, és fizikailag nem járja be feltétlenül azt az utat, amit mondjuk egy gyalogos zarándok, vagy egy buszos zarándok bejár, de én szerintem az a legjobb, hogyha ebben van egy fizikai teljesítés is, tehát hogy ő megtapasztalja azt, hogy fizikailag is van ebben lemondás, meg van benne egy energia befektetés, és nem csak fizikailag mozog az úton, hanem ott van benne ez a lelki, vagy spirituális, vagy szellemi mozgás is, vagy fejlődés is. Tehát én azt szeretném vélni, hogy az igazi zarándoklás az azért jó, ha természetben van az ember, és ki tud menni, de nyilván azért van olyan korosztály, akár a kisgyerekek, akár az idősek, vagy akik nem tudnak annyira mozogni, hogy ők is eljussanak ilyen helyekre, és azért egy buszos közösség az induló ponttól az zarándok pontig való megérkezés során is számos olyan lelki tartalommal tud gazdagodni, amit mondjuk egy lelki vezető, zarándok vezető neki az út során biztosít. Tehát ez ugyanolyan utazás, lehet, hogy fizikailag kevesebbet mozog, de már a buszban kialakul egy közösség odafelé is és visszafelé is.
Igen, és talán még zárásként annyi személyes dolgot, hogy említsek én is, hogy én is több ilyen, de buszos zarándok úton vettem részt. Nekem mondjuk az volt mindig a nagy élmény, hogyha mondjuk közösen el is végeztünk egy keresztutat már ott az adott kegyhelyen, utána szabadidőben egyénileg kimenni, és újra végigjárni mondjuk jelen esetben a keresztutat, vagy végig imádkozni a rózsafüzért, és ahogy ön fogalmazott, hogy ez a lelki fejlődés, tehát szerintem, ha zarándoklatnak ezt a lelki oldalát nézzük, akkor ez talán a legfontosabb.
Igen, szóval a csoportos zarándoklás az nagyon jó, és a közösséggel való együttmozgás, együtt éneklés, az mindenféleképpen pozitívan tud hatni az egyénre is, de arra figyelni kell, hogy legyen olyan idő, és erre azért a zarándok kódexben is kitértünk, meg a zarándok akadémiánk gyakorlatában is kitérünk, hogy legyen olyan idő, amikor vagy egyénileg, vagy személyesen valaki mással tud érintkezni, beszélgetni, kapcsolódni hozzá, mert van, aki jobban tud egyedül feldolgozni dolgokat, van, aki kevésbé, van, akinek szüksége van egy társra, még hogyha az idegen akkor is, van, akinek meg a közösségre, de a lehetőségét ezeknek a helyzeteknek, az egyedül létnek, a csöndnek, a társas együttlétnek, a csoportos együttlétnek jó, hogyha meg tudjuk tervezni előre, és ugye ez már ez már egy olyan kérdés, ami nem feltétlenül szakrális kérdés, hanem turizmus szervezési vagy látogató menedzsment kérdés.
Most tehát a 4. Zarándok Akadémiát Mária Pócson tartották meg, ahogy említette, hogy hálózat működése volt a központi témája. A következő Zarándok Akadémiáig önök kísérik a résztvevőket? Tehát, hogy Zarándok Akadémiától Zarándok Akadémiáig mi történik?
Most ebben is fejlődtünk és tanultunk azoktól, akik egyébként részt vesznek a Zarándok Akadémián, mert nagy igény mutatkozik arra, hogy tényleg legyen egy ilyen továbbkísérés vagy áthidalás egy-egy Zarándok Akadémia között. Ezért megvalósul most már a közeljövőben egy Zarándok Központ Budapesten, ahol nyilván információkat is lehet kapni, meg lehet tájékozódni, akinek kérdése van, be tudod majd térni, illetve Zarándok fórumokat is tartunk, ami arról szól, hogy egyfelől értékelhetjük a már meglévő Zarándok Akadémiából származó tapasztalatokat, tudásokat, lehetőségeket, kihívásokat, esetleg tévutakat, de mindenféleképpen kapcsolatot tartunk a résztvevőkkel, hírlevelet küldünk nekik, meg szervezünk olyan programokat is, amelyek lehet, hogy kicsit fókuszáltabbak, nem annyira sok résztvevőt érnek el. Lehet, hogy külföldön is fogunk Zarándok Akadémia Plusz néven szervezni egy-egy programot. Tehát mindenféleképpen azt látjuk is, hogy a Zarándok Akadémián résztvevőknek van egy törzs gárdája, akik mindig jönnek velünk, és visszatérnek. Vannak olyan csatlakozók is, és nyilván lesz olyan is, akivel nem fogunk a jövőben találkozni, mert más programja van éppen akkor. De én úgy gondolom, hogyha a zarándoklásról jól akarunk gondolkodni és beszélni, akkor a tovább kísérés, mint olyan, az még nekünk feladatunk és házi feladatunk is, hogy a következő Zarándok Akadémiák valamelyikén ezt a fajta tovább kísérés, gondozást valamilyen formában felszínre hozzuk, hiszen azért a zarándok utaknál is jellemző az, hogy aki visszajön, szeretné valahogy elmesélni az élményeit. Erre jó a Zarándok Fórum, eddig is több ilyen lehetőség volt, és a jövőben is erre lehetőséget akarunk teremteni, mert van, akinek akkora élményt jelent, hogy azt rögtön szeretné megosztani. Persze meg lehet az Instagramon is, de sokkal jobb, meg sokkal interaktívabb, hogyha erre adunk egy keretet, egy fórumot, illetve hogyha kérdések merülnek föl, akár szakemberektől, akkor erre lehessen megfelelő választ adni, nem csak mi magunktól, hanem másoktól is.
A Zarándok Akadémiáról Bódis Gáborral, egyetemi oktatóval, a Hungary Next turizmusfejlesztő műhely vezetőjével, a Zarándok Akadémia társalapítójával hallottak interjút. Mit jelent az, hogy zarándoklat? Kik és milyen lelkülettel várnak a zarándok helyeken? Hogyan és kikkel érdemes a téren kapcsolódnunk? Milyen lehetőségei vannak a hálózatosodásnak? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ nemzetközi és magyar szakemberek segítségével a 4. Zarándok Akadémián. A tapasztalatairól Domjánné dr. Nizsalovszki Ritát, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem habilitált docensét, a turizmus tanszék vezetőjét kérdezzük.
4. Zarándok Akadémiának a témája a hálózatosodás volt. Ön, mint egyetemi oktató, milyen tapasztalatokkal tért haza erről a konferenciáról?
A Zarándok Akadémiának a rendezvényei évről évre újabb és újabb szakmai téma köré csoportosulnak, erre fókuszálnak, és ugye, amint említetted is, ebben az évben a hálózatosodás volt. Gyakorlatilag ezzel a hálózatosodás kérdéskörével nem különösebbképpen foglalkoztunk eddig, És ez a rendezvény ráirányította nekem is személyesen is és szakmailag is a figyelmemet arra, hogy a hálózatosodásnak óriási szerepe van a turisztikai attrakcióknak a fejlesztésében, a desztinációknak a fejlesztésében. Tehát szakmai szempontból is sikerült úgy gondolom épülnöm ezen a rendezvényen. Ugyanakkor a hálózatosodást nem csak elméletbe tekintettük át, hanem ott rögtön gyakorlatba is elkezdtük ezeket a gyakorlati életbe átültetni. Ez kétféle módon működött, volt egy kötött része is, volt egy kötetlen része is, volt egy játékos része. A kötött részében azok a résztvevők, akik egy-egy szervezetet, intézményt képviseltek, lehetőséget kaptak arra, hogy bemutatkozzanak nagyon röviden, és gyakorlatilag ezáltal a többieknek a bemutatkozásai segítségével majd utána a kötetlen részében megpróbáljanak hálózatokat elkezdeni, kapcsolatokat építeni. Én is bemutatkoztam az egyetemnek a nevében, és nagyon gyorsan és röviden bemutattam a vallásturisztikai képzésünket. Ezt követően ugye az este folyamán lehetőség nyílt arra, hogy a már bemutatkozott résztvevőkkel egy közvetlenebb kapcsolatteremtést tudjunk megindítani, és itt emelnék ki két olyan kapcsolatot, akikkel úgy gondolom, hogy rendszer szinten is az egyetem a későbbiek során tud majd kapcsolatot építeni, és esetlegesen közös projekteket létrehozni. Az egyik az Gyurica Kata Sára volt, aki a tavaly megalakult World Religious Tourism Networknek a magyarországi és spanyolországi képviselője. Ez vallásturisztikai szervezeteknek a nemzetközi hálózata, és gyakorlatilag ez a szervezet összefogja mindazokat azokat a attrakciók üzemeltetőit, vallásturisztikai szereplőket, felsőoktatási intézményeket, tehát mindenkit, aki a vallásturizmusban dolgozik, bármilyen szinten is. Én úgy gondolom, hogy ebben van potenciál nekünk, mint Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek belépni ebbe a szervezetbe, és ezáltal egy szélesebb körű nemzetközi kapcsolatrendszerbe bekerülni. Tehát ezt tudjuk oktatási és kutatási téren is majd kamatoztatni. A másik ilyen lehetőség volt, az UNESCO Magyarországi Világörökségi Titkárságának a vezetőivel, főtitkárával, Sós Gáborral a megismerkedés. Vele is megbeszéltük azt, hogy a közeljövőben áttekintjük az együttműködési lehetőségeket, tehát hogyan tudna az egyetem az UNESCO világörökségi titkársággal együttműködve olyan akár közösen pályázatokban részt venni, vagy közös szakmai munkát végezni, amelyek a vallásturizmus szempontjából is érdekesek lehetnek. És akkor a következő nap, a szombati napon pedig a hálózatosodásnak a játékos részét tapasztalhattuk meg, ami nagyon érdekes, nagyon felszabadító és nagyon építő jellegű is volt, hogy hogyan is működnek a gyakorlatban a hálózatosodásnak a gondolatai, a csírái, és nagyon jó beszélgetések, vagy nagyon jó továbbgondolások alakultak ki ebből a játékból is. Tehát én úgy gondolom, hogy összegzésképpen elmondható, hogy a szervezőknek sikerült szakmai és elméleti és gyakorlati oldalról is a hálózatosodásnak a témakörét nagyon jó körbejárni, és hasznos magukat elvetni, amelyek a későbbiek során minden résztvevő számára úgy gondolom, hogy gyümölcsöt teremhetnek.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, műsorunk a 2025. március 12-i adásunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!